Kell majd megbarátkoznotok, hogy velünk lesztek, illetve az NBA mind a 30 csapatával lesztek, mert az alapszakasz utolsó játék napján közvetlenül az Eliupot követően este 7 órától mind a 30 csapatot megmutatjuk majd. Két mérkőzésben, két etapban, két meccs idejében játszanak majd 8, illetve 7 mérkőzést, és ezeket mind megmutatjuk. Baska is üde és friss, én is az vagyok, úgyhogy gond nem lehet, hello!
Hello! Az első alkalom az NBA 360-nak történetében, hogy 15 meccses fordulót rendeztek, csináltam már pár ilyet, de ilyen 7-8-nál megállt, és itt az, hogy tényleg minden csapatot végül bemutatnak, az menő.
És az, hogy milyen csapatokat mutatnak be, az egy dolog, de hogy kik játszanak majd, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik pályára lépnek, az is egy érdekes kérdés lesz majd, és lehet, hogy olyan játékosokat is látunk majd, akiket általában ritkábban, azért is, mert nagyon sok kérdés azért már eldőlt az alapszakasz utolsó napja előtt, de ma mi kiemelten foglalkozunk majd azokkal a csapatokkal és azokkal a helyzetekkel, amelyek még nyitva vannak, erről szól majd a műsor nagy része. Na de hogyha lezárjuk az alapszakaszt, akkor jön a play-in, megjön a playoff, és ezzel kapcsolatban van egy remek hírünk, mert hogy ígértük nektek, hogy elmondjuk ezen a héten, hogyan lehet majd velünk játszani az NBA Bracket Challenge-ben, és hogy milyen nyereményekért lehet majd játszani az NBA Bracket Challenge-ben, és ezzel kapcsolatban egészen brutális híreink vannak. Tavaly is megszokhattátok, idén is megszokhatjátok, hogyha játszotok velünk, ami azt jelenti, hogy az NBA.com-on regisztrálnotok kell, az ottani Bracket Challenge-et kell kitölteni, és csatlakozni kell a Sport TV Magyarország csoportjához. Minden részletet megtaláltok az Eliup és a Sport TV Facebook oldalán, illetve a sport1tv.hu-n is már most az adás perceiben. Akkor harcba szállhattok a Rap City és a The Card Corner által felajánlott fantasztikus nyereményekért.
Így van, a Rap City tavaly lehetett választani, azt hiszem az első, második, harmadik választhatott, tehát nem mondanám, hogy első, második, harmadik díj, hanem a hármas csok magból szerintem a legértékesebb egyébként az első helyezetté is lehet egy Mitchell & Ness Authentic Michael Jordan mez. Ebből több színállás elérhető, azért egy 6 számjegyű összeg most már egy ilyenhez hozzájutni. Aztán egy Hit Parade aláírt kosárlabda, ez tavaly is volt a nyereményeink között. Ebben a truváj, hogy amikor megkapod a dobozt, akkor nem tudod, hogy kinek az aláírása van a labdán. Lehet LeBron Jamesé, lehet Vitali Potapenkoé, majd kiderül, amikor kibontottad. A harmadik pedig egy hobbi kártya, kosárkártya, doboz, egy értékes, hát most már van minden értékes, ami kosárkártya. Úgyhogy ebből lehet majd választani. Köszönjük a Rap City-nek meg a Card Corner-nek. Úgyhogy bracketre fel, tavaly rettentő sokan voltunk, idén is legyünk rettentő sokan. És mondjuk az enyém ne boruljon fel az első körben 6 helyen.
Igen, ahogy az enyém is szokott. Nos, két fontos hírrel foglalkozunk ma. Azt hiszem, hogy ha a kosaras kártyáról, ha aláírásról, ha bármiről van szó, akkor mondjuk LeBron Jamesénél és Steph Currynél népszerűbb, drágább, értékesebb, nem nagyon található jelenleg a piacon, úgyhogy velük foglalkozunk ma két hír erejéig. Az első hírünk LeBron James-el kapcsolatos, aki visszatért, aki azóta 7 mérkőzésen játszott. A mérkőzések nagy részén azt gondolom, hogy jól játszott LeBron James, tehát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy bármennyire látszott rajta, hogy igazából súlyos sérülés állapotában volt az a boka, és a Utah Jazz ellen egy győztes kosarat is szerzett LeBron James, ami utána a csapattársak úgy köszöntötték az öltözőben, ahogy keveseket szoktak.
Igen, szuper volt, és nem az első alkalom elvileg, hogy egyre jobban és egyre többször visszaengedik az újságírókat már az öltözőbe. Ez régen szabad préda volt, most amikor kim voltam San Franciscóban, le kell érvelni, hogy te miért akarsz oda bejutni, de egyre többször lehet látni LeBron James-t, hogy egy szál törülközőben nyilatkozik, és a csapattársai pedig diszkrét, vagy nem is annyira diszkrét bégetéssel, vagy nem, hát mekegéssel jelzik azt, hogy szerintük kivel ülnek egy öltözőben, ami egyrészt szerintem szuper vicces maga a kezdeményezés, másrészt szürreális hallgatni, ahogy a kecskék között ül LeBron James, harmadrészt pedig szerintem mutat egy olyan egyfajta kameraderi, mondja az angol, tehát ez a csapategységet, bajtársiasságot, meg egy picit talán olyan vidámságot, de közben összetartást, ami erre a Lakersre azért sok hónapban nem volt elmondható. Szóval szerintem mind ez a három érdekes faktor ebben a sztoriban.
Igen, James 37 pontos meccsel, 33 pontos meccsel győztes kosárral tért vissza, és a legszürreálisabb számomra ebben a videóban az volt, hogy tényleg elképesztő hangosan változatosan próbálnak mekegni a csapattársak, de James nem lehet kizökkenteni. Tehát James nyilatkozik, és amikor hallja a mekegést, akkor még hangosabban kezd el beszélni, mert hogy nyilván csak szórakoznak a csapat, de nem esik le neki, hogy mi történik igazából a háttérben, ezt imádtam. És hát ugye voltunk, amikor Cornéllal kint voltunk például Chicagóban, akkor is beengedtek bennünket az öltözőbe, és ott ilyenkor tényleg óriási zaj van. Tehát az, hogy James egyébként nem veszi észre, hogy neki mekegnek a csapattársak, az érthető, mert ilyenkor tényleg beszabadul, nem tudom.
Én biztos vagyok 10, 12, benne, hogy tudja.
15 újságíró.
Én szerintem csak pókerarc.
Nem. Szerintem, szerintem finger nincs.
Nem az első alkalom volt már.
Ja, hogy azt mondod, hogy...
Szerintem az van, hogyha elkezdene röhögni, szerintem game face van. Én azt hiszem, hogy ezt nehéz lenne megkerülni. Tehát azért oké, sokfajta zajt hallasz, de basz, amikor négy különböző csapattársad mekeg körülötted.
Jó, de én meg láttam a Space Jam-ben, annyira nem jó színész. Hát azért jobb kocsaras, mint színész James. Igaz. Viszont az sem kizárt, hogy LeBron James-el nem csak az Egyesült Államokban lehet találkozni, és mondjuk a Lakers öltözőjében, ahova nagyon-nagyon keveseknek jut esély, vagy van esélye bejutni.
Igen, egy ilyen viszonylagosan ritka 1-1-2 típusú oknyomozó újságíró cikk végén valaki végig gondolta azt, hogy várjunk csak, hogy Debrecenben lesz az U19-es világbajnokság, és ott lesz az amerikai válogatott, és abban beválogatják LeBron James fiát, akinek az apja ugye a normál alapszakasz meccsekre is jön, és a Lakers augusztusban semmit nem csinál, akkor 1-1-2 jó esély van arra, hogy LeBron James is eljön majd a világbajnokságra. Hát nagyon kíváncsi leszek, azt egyébként szinte biztosra veszem, hogy jön. Az ő megközelíthetőségi szintjét, azt nagyon kíváncsi leszek. Gondolom nyilván mi is majd írunk ezzel kapcsolatban levelet, meg próbálkozunk, de hogy ő mennyire lesz itt nyaraló üzemmódban, apuka üzemmódban, rám rengetegen írtak már. Hogy szerintem a szurkolókkal azon a érintkezési pontokon, amit majd ki fognak biztosan alakítani számára, ott szerintem jó arc lesz. Újságíróként nincsenek komoly reményeim.
Ki gondolta, hogy a pápa érkezése ezt a gyakorlás arra, hogy majd LeBron James is érkezik Debrecenbe. Ugye két helyszínen zajlik majd június 24-től július 2-ig ez az U19-es világbajnokság, és tényleg nagyon úgy tűnik, hogy a James fia összes meccsére megy, amikor mehet, akkor miért ne jönne Debrecenbe?
Itt tegnap játszottak kvázi a világválogatott ellen, nagyon vicces, hogy az egyik oldalon LeBron James fia, a másik oldalon Peja Stojakovic fia játszott egymáson, és jól is játszottak a kis James, aki lassan, de biztosan emelkedik föl. Most megnéztem a legfrissebb, ugye szokták mondani, már első körös, meg már lottery pick, meg nem tudom, én a konzervatív módszert választottam, és fölmentem az NBA.net-re. De ott is 47. egyébként már az a Bronny James, akit néhány hónapja még nem láttál az első 60-ban. Úgyhogy másmilyen típusú játékos, mint apu, volt képes visszalépni, nem követeli a labdát, piszok jó védő, és hát mutatta a kvázi világválogatott ellen, hogy amikor meg szükség volt rá az utolsó negyedben, akkor meg odarakta magát, és hiába volt csere, végig a pályán volt. Már ugye tudom, hogy negyedik negyedben.
Igen. Úgyhogy hát, ha James jön Debrecenbe, lehet majd szerintem jegyeket vásárolni az U19-es VB-re, és akkor legalább a távolból a Phoenixben, de lehet látni minimum James-t. Beszéljünk most a másik világsztárról, Steph Curryről, aki viszont egy nagyon-nagyon fontos szerződést írt alá a héten, ugyanis meghosszabbította a már több éves Under Armour szerződését, és ebben a szerződésben nagyon sok minden van az új szerződésben. Van benne éves alapdíj, van a pályán elért teljesítményén neki járó díj, van természetesen részesedés azokból az eladott termékekből, amelyek a nevével vannak fémjelezve, és van egy még egy nagyon-nagyon érdekes pontja ennek a megállapodásnak.
Milyen vicces, hogy mondod, hogy van természetesen az eladott cuccok utáni részesedés, és ha tehetitek, akkor menjetek el moziba, és nézzétek meg az Air című filmet, ami Jordan szerződéséről szól a Nike-hoz, ami az első ilyen deal volt, és hogyan alakítják ki, mert nagyon-nagyon jó maga a film. És ugye hallottunk már arról, hogy NBA játékosok lehetnek most már csapattulajdonos részesedésük lehet, stb. Ez sem ritka egyébként, és meg láttunk már ilyet a kalendárium, hogy valaki részvényt kap a sportszergyártójánál, de az azért az, hogy két részletbe leívható ugyanez az összeg, de 75 millió dollárnyi Under Armour részvényt kapott azért, hogy ott marad, azért, hogy a saját nevéről elnevezett márkának ő az elnöke, és már bőven arról folynak a tárgyalások, hogy mi lesz vele majd akkor, amikor ő már visszavonul. Azért az nagyon combos, és 75 millió dollár, tehát hogy azért általában játékosokat szoktak kompletterre szerződtetni, és ez az ő kompenzációjának csak egy része. Én azt gondolom, hogy LeBron Jamesről, ha már ő volt előbb a középpontban, róla is nagyon sokszor elmondtuk, hogy a pályafutása mondjuk első 15 évében egy-két rossz PR döntésen kívül kikezdhetetlen volt az a karrierje. Most akkor ehhez képest Steph Curry tényleg a makulátlan példakép, sportember, stb. Úgyhogy bele azért nagyon jól óra tett az Under Armour.
Abban a szempontból is jó ez, nem csak Currynek szerintem, hanem az Under Armournak is. Egyrészt, mert nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ez a 75 millió dollár értékű részvény, ami most majdnem 9 millió Under Armour részvényt jelent Steph Curry számára, amit, ahogy mondtad, két részletben hívhat le, vagy vásárolhatnak tőle vissza 29-ben és 34-ben. Ez két dolog miatt jó szerintem. Az egyik, hogy ez az öngondoskodás NBA játékos módra, amikor már nem fogsz játszani, akkor miből lesz remélhetőleg nagyon sok pénzed. A másik meg az, hogy együtt építik tovább ezt a márkát. Currynek is érdeke az, hogy az Under Armour mind márka egyre értékesebb legyen, és azért azt azért nehéz elképzelni, tudván, hogy nem csak kosárlabdában vannak ők jelen, hogy ez a márka így nagyon visszafelé induljon majd el.
Sok kérdés van velük kapcsolatban, például miért lehet Európában a portfólió ötödét kapni, Magyarországon még talán ennél is rosszabb a helyzet. Nagyjából harmadszorra adják ki ugyanazt a cipőt, marha jó cipő egyébként a Curry, nekem egy tízesen van is egyébként, a 9-es, 8-asnak igazából egy ránc felvarrása csak, úgyhogy ahhoz képest, hogy a 8-as, 9-es, 10-es Jordanek annó milyen epikusak voltak, lehet, hogy itt azért van egy fáziskésés, de a szándék az mindenképpen megvan, meg a saját brendet is megcsinálták, mert Curry mögé, úgyhogy ebben még szerintem lesznek érdekességek.
Na ennyit két nagyon fontos egyéniségéről az NBA-nek. A szünet után csapatokkal fogunk már foglalkozni, hiszen jön majd az utolsó nap előtti néhány legfontosabb kérdés. Természetesen beszélünk majd a Dallas Mavericks együtteséről is, mert tudom, hogy mindenki erre kíváncsi, úgyhogy egy rövid reklám, és aztán mevszezünk majd. Folytatódik az Eliup, szeretettel köszöntjük azokat, akik a YouTube-on nézik meg a műsornak ezt a részét. Nekik mondjuk, hogy az EMC Mikro alkalmazásban vagy az emcmikro.hu-n a teljes Eliup minden héten 7 napig visszanézhető. És az ő figyelmüket, a ti figyelmeteket is felhívjuk arra, hogy elkezdődik a playoff, tehát érdemes játszani velünk méghozzá brutálisan értékes nyereményeként. Az NBA Bracketology játékával kell játszani, vagyis regisztrálnotok kell az nba.com-on, ott csatlakozni ehhez a játékhoz, kitölteni a playoff bracketet és a magyar csoportba, a Magyar Sport TV csoportba jelentkezni. Minden link, minden fontos információ egyrészt most a képernyőn, másrészt pedig a sport1tv.hu-n vagy a Sport TV Facebook oldalán elolvasható, a nyereményekről pedig gyorsan Baskát kérdezem még egyszer.
Okay.
Jól ment az elején.
Authentic Jordan mez, aláírt NBA kosárlabda, nem tudjuk, hogy kinek a neve szerepel rajta, és extra értékes kosárkártya.
Tudjátok, mi a különbség a Dallas Mavericks és köztetek? Ti még nyerhettek valamit idén, a Mavs már nem nagyon, mert hogy...
És az 1-1?
Hát igen, arra még
a smafu.
Több esélyetek van a bracketen, azt hiszem mindenkik az 1-1-re, de ki tudja, lehet, hogy pár hét múlva megnézzük majd újra ezt a videót egészen más arccal. Szóval, a Dallas Mavericksre rárobbant a szezon vége, és elsősorban nem azért, mert a Mavs borzasztóan teljesített, és így már eldőlt napokkal az alapszakasz vége előtt, hogy a Mavs nem juthat be a play-inbe sem, hanem azért, mert minthogyha a Mavsnél úgy döntöttek volna, hogy most az egész istálót magukra gyújtják.
Ha napra bontva nézzük ezt a hetet, minden nap tartogatott valami érdekességet. Hol csak az derült ki, hogy a két hete megóvott meccs, amikor ugye mi is foglalkoztunk az Eliupban, hogy mi történt egy bedobás után, mondta az NBA-n, elmentek a hülyeségeitekkel. De van a régi klasszikus vicc, hogy Pistike, ne pisíj bele a medencébe, mindenki belepisíj, nem a 10 méteres ugrótoronyról. Megvan, hogy hogyan kell elegánsan tankolni ezt. Hogyan képes a Dallas Mavericks így elszúrni a szezon végére, hogy egyik pillanatról a másikra behúzza a kéziféket, és aztán utána még le is nyilatkozza az, hát nem tudom, hogy milyen mentális állapotban lévő Jason Kidd, hogy hát ő rá így rászóltak, és hogy néha ezt kell tenni a jó dolgok érdekében, és hogy minden látszat elvesszen, az utolsó hazai meccs szlovén éjszaka a Dallas Mavericksnél. Nem tehetik meg, hogy nem küldik a pályára Doncsicsot, mert hogy rengetegen utaztak el Szlovéniából, hogy megnézzék, ezért bejelentik előre, hogy egy negyedet fog játszani, és többet nem. És hogy ebben az NBA-ben, ahol mindenki ellenzi a tankolást, de tűrik, az NBA bejelenti, hogy vizsgálatot fog indítani a Dallas Mavericks ellen ezért a mérkőzésért, hogy eldobták a Bulls elleni meccset, az azt gondolom, hogy egy méltó megkoronázása egy teljesen elbaltázott szezonnak. És jó eséllyel az egyetlen megmaradt második körösébe kerülhet majd ez a Dallasnak 2025-ben, mindegyik másat már egyébként már elcserélték.
Erről az esetről Púl Sándor klasszikusa jut eszembe, amikor egy második sárgalappal kiállítanak egy játékost, egy teljesen fölösleges faltnál, és azt mondja, hogy hát ha ennyire kérted, akkor kénytelen vagyok odaadni a második sárgádat. Szóval hogy nem teheti meg az NBA, hogy egy olyan nyilatkozat után, mint amit Jason Kidd tett a meccset követő sajtótájékoztatón, hogy nem indít vizsgálatot, és hogy nem büntet egyébként, az NBA a Mavs-et meg fogja ezért büntetni. Ugye ráadásul még tovább növeli a helyzet izgalmát, hogy éppen azzal a Bulls-szal játszott a Dallas Mavericks ezen a mérkőzésen, és az ellen a Bulls ellen pihentettek mindenkit, Doncic egynegyedet csücs, de mindenki más, aki él és mozog, az leült a padra és nem játszott, ha egy picit sajgott az ujja akkor sem, de két játékosnak azt hiszem, hogy konkrétan azt írták be az injury reportba is, hogy rest, tehát hogy pihentetik, tehát nem teheted meg, hogy nem indítasz vizsgálatot, mert szándékosan elvesztették a mérkőzést azért, hogy megmaradjon a még a Porzingis trade-ből kapott top 10 védett pickjük, és az ne a New York Knicks-é legyen ebben a szezonban.
Most nem félted be a gondot, hogy pont a Bulls ellen, akikkel meg a mérlegük...
Velük voltak holt versenyben a mérkőzés előtt, pont ezért a tizedik legjobb draft pickért. Szóval ahogy földbe lehet állni, amilyen módszerek, azt a Mavs megcsinált. Egy olyan trade-del, ami azért nem működött igazából, ami miatt az első perctől gondoltuk, hogy ha ez valamilyen működik, ezért nem fog működni. Utána pedig a végén ezek a nyilatkozatok, és ugyanabban a pocsolyába lépnek, mint pár éve, amikor Cubant már megbüntették egyszer azért, mert azt mondta, hogy egy podcastben, hogy szándékosan vereségre kérte. Azt kérte a csapatát, hogy veszítsem, boom, ott is jött a bünti, most is jönni.
Akkor Doncic lett ebből a sztoriból. Közben még volt egy picit precedens nélküli, mert nagyon a háttérbe húzódott, főleg magához képest az elmúlt hónapokban már Cuban most nyilatkozott, és elmondta azt, hogy gyakorlatilag Brunson apuka miatt esélyük sem volt arra, hogy megtartsák Jalen Brunsont, így meg az utolsó hetekben az egész szezont megpróbálta kimagyarázni. Kulcsfontosságúnak nevezte azt, hogy Irvinget visszaigazolják, de amikor megkérdezték, hogy na és mi a helyzet Christian Wooddal, akkor mondta, hogy jó, hát mindenkiről nem akarok egyenként beszélni ennek a srácnak, és nem tudom, tényleg lehet, hogy ő egyébként egy pusztító vegyület az öltözőben, és senkivel nincsen kémiája, de hogy egyáltalán őt miért hozták ide, hogy mi volt vele a terv, és hogy ezt a szezon végére sem sikerült kitalálni, és a szezon végén rakták össze kb. Először őket JaVale McGee-vel, és kiderült, hogy ja, egyébként lehet, hogy működnének. Nagyon sok hülye tippem volt már az elmúlt években, keveset szégyellek, az, hogy ennyire megtévesztett és lyukra futtatott Jason Kidd, azt nagyon, nagyon szégyellem, mert én azt mondom, hogy szerintem ő lesz az évedző, ebből a csapatból kihoz valamit, és tavaly ahhoz képest, hogy valahogy minden összejött, ma sem, idén semmi sem, és még annál is kevésbé.
52 győzelmes szezonjuk volt az előző, mindenki azt gondolta, hogy most akkor a Dallas elindul fölfelé, még Irving előtt, és miután jött Irving, 26 meccset játszott ez a Mavs, és 9-et tudtak megnyerni, és a Doncic is nyilatkozott a végén elég frusztráltan, hogy nincs védekezés. Tudunk 130 pontot dobni, de ha annyit dobunk, akkor 132-t fogunk kapni. A 140-et dobunk, 142-t fogunk kapni. És bárki bármilyen szinten kosarazott tudja, hogy amikor azt érzed, hogy nem fog megtartani a védekezésed, akkor nem úgy támadsz, ahogy támadnak.
És olyan fura az, hogy nagyon sokszor szoktunk trédeket, játékos cseréket értékelni, és akkor általában föl szoktunk hozni 5 pozitívumot, meg 5 negatívumot. És akkor általában a jó trédeknél 4 pozitívum beválik, 1 meg negatívum lesz. Az, hogy 5-ből 5 legyen a negatívum. Tehát semmit nem tudott, mert a támadó játékuk se lett, mert ott is azért megmaradt az, hogy oké, ennek a két fiúnak meg kéne tanulni egymással játszani. Nem tudom, hogy Kyrie Irvinget a Dallas által kínálható nagyobb fizetés mellett bármi itt tartaná-e. És ugye ezt mondta Mark Cuban, és ez egy nagyon fontos mondás volt, hogy ő biztos abban, hogy Luka Doncic a pályafutása végéig szeretne itt maradni, de hogy ezt ki kell érdemelnünk. És most már kint vannak az első cikkek, hogy jövő nyáron Doncic benyújthatja a vállópert, és kérheti azt, hogy cseréljék el.
És akkor az első kérdés meg, amikor ezt olvasod, akkor az, hogy jövő nyáron? Én még abban sem vagyok biztos, hogy ez elmegy jövő nyári. Mert miért menne? Mert hogyha Doncsics megnézi, hogy mit csináltak mások, miért ne kezdjen el most nyáron már irányítani a gyerekek? Cseréljetek el, mert nekem ebből elegem van, vagy ezt rúgjátok ki, amit egyébként lehet, hogy joggal mondana Jason Kidre, hogy nem biztos, hogy jó lenne, ha ő lenne. Meglátjuk. Szerintem ez 24 nyaráig nem bírja ki ez a sztori nagyjából nyugiban. Beszéljünk egy picit keletről, méghozzá a play-in párharcokról, mert hogy nyugaton több a kérdőjel, és nyugat miatt érdemes elsősorban nézni majd az 5 órás NBA 360 maratont, ami közvetlenül az alley-oop után kezdődik. Keleten viszont már megvannak a párharcok, a 7., 8. és a 9., 10. helyezett párharca is, már láthatjátok is a képernyőn. Azt még nem tudjuk egyedül, hogy kedről szerdára víradóan 1 órakor vagy 1 óra 30 perckor kezdődik majd a műsor, de jön a Miami-Atlanta és a Toronto-Chicago mérkőzés. A Miami-Atlanta párharc győztese ugye bejut a rájátszásba, a vesztese pedig a másik párharc, a Toronto-Chicago 9.-10. Helyezett párharcának győztesével játszik majd az utolsó rájátszást jelentő helyén. Mind a 6 play mérkőzést, ha ebből nem derült volna ki, akkor élőben közvetítjük majd a sporttelevízióban, semmiről nem maradtok le tehát. Miami-Atlanta. Mennyire nehéz a dolgod, amikor azt mondom, hogy Baska, Heat Hawks, mondj erre valamit.
Nyilván nehéz, mert ez a play-in, és egy meccsen tényleg minden is megtörténhet. A higgadt elemzőnek szerintem azt kell mondania, hogy még ez a korlátozott támadási lehetőségekkel rendelkező Miami Heat is meg tudta venni tavaly azzal az Atlanta Hawksot egy sorozatban, hogy Trae Youngot ki tudta kapcsolni. Hogyha valamit tudunk erről a Heatről, az az, hogy ezt meg tudja tenni. Ergo, a nyertes a Heat. Viszont pontosan ezekre a szituációkra hozták DeJounte Murray-t ebbe a csapatba. Megerősítettek meg Sadiq Bey-jel egy picivel, talán sok oldalúbb legyen a támadójáték. Ezen rengeteg dolog múlhat, hogy mi fog történni. Ha Trae Young erre az egy meccsre ki tud magából préselni valami extrát, akkor lehet esélye az Atlanta Hawksnak. Egyébként első blikre én azt gondolom, hogy a hazai pálya előnye meg az, hogy tudják és ismerik a receptet Young ellen, és Young vagy ráfeszül, vagy begörcsöl erre a sztorira, ezek egy picivel esélyesebbé teszik nálam a Miami Heat-et.
Nagyon érdekes a Heat szezonja abból a szempontból, hogy egyrészt Spoelstra is elmondta a héten, hogy hát play-in lesz, úgy tűnik, hogy ennek a csapatnak ez az útja, hogy a taknyunkon kell csúszni, és hogy a sérülésekkel nem volt szerencsénk, igazából önkritikus volt, azt mondta, hogy a játékunkat se tudtuk megfelelően összerakni. Azt mondta, hogy figyeljetek, hogyha március-áprilisban valaki, még arról cikkeznek, hogy Tucker pótlását nem tudtuk megoldani, és hogy emiatt Jimmy Butlernek 4-est kell játszani a szinte rendszeresen, hogy ez probléma, mert ezt meg kellett volna oldani. Ezt a csapat nem tudta megoldani, úgyhogy most meg kell próbálnunk a play-inen keresztül bejutni. De ami nekem nagyon furcsa, és lehet, hogy egy meccs kapcsán felesleges ilyen messzire menni, de hogy ez a Miami Heat, amelyik mindig arról volt híres, hogy a védekezésében hihet, a védekezésében bízhat. Hogyha valamilyen megrecsent a Miami Heatnek az All-Star gála utáni időszakban, az a védekezés. Hogy úgy 9. talán ennek a csapatnak a védekezése most, hogy az All-Star gála óta a 20-ban sincsenek benne. És hogy azt nem tudom elkezdeni, mi történik ezzel a Heattel az utolsó részére a szezonnak, ami miatt a védekezésük az ennyire széteső.
A Thinking Basketballnál volt vendég Stan Van Gundy, és ő pont a Heat védekezéséről mesélt, hogy a Heat azért tud jobbnak kinézni védekezésben, mint amilyen egyébként, mert hogy rengeteg labdát szereznek, és jól pattanoznak, és keveset faltolnak. Nem dobnak ellenük túlságosan jól, De ezt ki tudják kompenzálni ezzel, és most lehet, hogy eltében, az a lényeg, hogy ki tudnak kompenzálni bizonyos dolgokat azzal, hogy például keveset faltolnak. Ezt a folytogató védekezést szerintem ez a csapat egy-egy meccsig tudja. Az látszott már tavaly, meg talán tavaly előtt is, hogy Jimmy Butler ezekben a sorozatokban 2-3 meccsre hitelesítve van arra, hogy az NBA top 10 játékosaként tündököljön, de hogy nem minden meccset tud végigjátszani 18 rádobott büntető, 40 pont, mert utána ki kell valamikor engednie a gőzt. Úgyhogy igen, a védekezés is egy gond, illetve az, hogy ez a csapat olyan játékosokkal van feltöltve, akiket nem úgy neveltek, hogy te majd egyszer egy bajnok csapatnak a meghatározó emberre leszel. És én imádom ezeket a sztorikat, a Struszokat, a Martinokat, a Robinsonokat, mindenki más, aki ebben a csapatban jól játszik. de hogy nem véletlen, hogy nem ezekről a játékosokról szól általában a szezon végén nagy összefoglaló, és ez szerintem probléma lesz. Később.
Na de ha ugyanitt folytatjuk a következő párharcot, a Toronto-Chicago párharcot, amelynek győztese majd esélyt kap arra, hogy az előző párharc vesztesével megmérkőzzen az utolsó playoff helyért, akkor az a száraz kosárlabda szakértő erre a párharcra mit mond, ha az egyéniségekből indul ki?
Én azt gondolom, hogy a hazai pálya mellé, hogyha oda teszem azt, hogy milyen védői vannak a Toronto Raptorsnek, és mennyire talán egyszerű a képlet a Chicago Bulls-szal kapcsolatban, akkor az ő esélyeket nem tartom rossznak arra, hogy ők menjenek majd neki az Atlanta Miami vesztesének. Ugyanakkor láttunk erre példát múlt héten, meg előtte héten is, hogyha DeRozannek meg Levinnek olyan napja van, akkor meg tök mindegy, hogy mit védek ezzel ellenük. Megvan szerintem az emberanyag, és megvan a taktikai felkészültség még Nurse részéről, hogy egy meccsre tudják hatástalanítani ezt a Bulls, de pontosan megvan a star power, meg az a mindent elsöprő dobáskészségettől a két sztártól, hogy erre az egy meccsre akár ki is rángassák belőle magukat. Itt is nagyjából ugyanannyi 5-10% eséllyel tudnék többet adni a hazai pálya mellett még ilyen szakmai szempontból is a Toronto Raptorsnak.
Ami egészen hihetetlen mindkét csapat szempontjából, azt hiszem, hogyha most visszaugrunk a szezon elejére, az, hogy egyik csapat sem volt a szezon egyetlen pontján sem 3 meccsel 50% fölött. Tehát még csak olyan se volt, hogy icipicit a horizont fölé jött volna ez a két csapat, hanem végig arról beszéltünk mind a két együttes esetében, hogy elvárás alatt, elvárás alatt, elvárás alatt, és akkor néha éledeztek, de igazából szezon szempontjából a torontói is és a chicagói is. Szerintem csalódás.
Én bravúrnak gondolnám, hogyha nem a 7.-8. jutna be a 7.-8. helyen, vagy illetve lehet, hogy helyet cserélnek majd egymással, de szerintem ez Miami-Atlanta lesz.
Beszéljünk még olyan játékosokról, akik visszatérőben vannak, akik most nem állhatnak a csapatuk rendelkezésére, sérülés vagy személyes okok miatt, de valószínűleg ott lesznek majd a pályán a rájátszás egy pontján, vagy nem biztos, hogy ott lesznek a pályán a rájátszás egy pontján, de kérdőjeles, hogy most ebben a pillanatban mi van velük. Kezdjük azzal, aki a legvalószínűbben lesz ott, ő Andrew Wiggins, a Golden State Warriors játékosa. Ha van játékos, aki azt hiszem, hogy 7 hete hiányzik most már folyamatosan a Warriors.
All-Star Gála előtti meccset már kihagytad, február 13-14, aha.
Akkor körülbelül annyi, akiről egyértelműen jó hírek érkeznek mostanában, legalábbis a pályára való visszatéréséről, az mindenképpen Andrew Wiggins, aki láttuk tavaly rengeteget számíthat ennek a Golden State Warriorsnak.
Igen, ugye nála egy meg nem nevezett családi ok az, ami távol tartotta a csapattól, de ott van már a csapat környékén, már 5-5 ellen játszik. Igazából nem akarták, hogy lesérüljen ezen a két meccsen, ez tartotta vissza őket, hogy aztán majd akkor neki menjenek, majd meglátjuk, hogy kinek, ugye attól függően, hogy a Golden State Warriors hol fog végezni. Nagyon nagy szükség lesz a védekezésére, arra, hogy jó helyen van nála a labda, hogy bele tud állni a triplákba, jobb és talán nem sok oldalú, de stabilabb csapat a Golden State Warriors vele, úgyhogy mindenképpen nagyon nagy extra lesz az ő érkezése, ami azt is jelenti, hogy DiVincenzo visszakerülhet erre a jövők a kispadról, és azt a léket tömöd be, amire éppen szükség van. Ha scoring kell, akkor dobok, akár kintről, akár betörök. Ha lelkesedés kell a védekezésben, akkor azt csinálom, és amikor elkezded összerakogatni ennek a Warriorsnak a kispadját, akkor már megint azt nézed, hogy oké, akkor Payton, akkor Poole, akkor DiVincenzo, akkor Kuminga, azért ez egy olyan négyes, és akkor még a G-League-es, meg a két utas szerződéseket nem is hoztam össze, amire lehet számítani, de amit beszéltünk a Miami Heatről, megint csak Stan Van Gundy mondta a Golden State Warriorsról, hogy ők liga átlagot támadnak, miközben iszonyat a dobó százalék, rengeteg tripla, miért? Mert ők meg nem érnek oda a büntetővonalra, viszont minden labdát eladnak. Ha ezt a kettőt kivennéd belőle, ez egy elit támadó játék, és annyira könnyűnek tűnne, hogy figyelj, srácok, 8 év együtt játszatok, ne adjatok már el ilyen hülye labdákat, de valahogy mégse tudják megoldani. Úgyhogy izgalmas, hogy ők milyen úton jutnak majd, és meddig.
És az az érdekes, hogy ebben is szerintem segíthet Wiggins, aki a valamire jó, akkor le tud egyszerűsíteni egy támadójáték. Pontosan tudja hány kiló, pontosan tudja mi a dolga, és az előző döntőben igazából nem tudom, egy meccs kivételével mindig 17 pontig vagy a fölé jutott. Nem véletlen, hogy most, amikor Wiggins visszatéréséről beszéltek, a Golden State Warriors azt hiszem, hogy a hatodik vagy a hetedik legesélyesebb volt a bajnoki címre, előre ugrottak a listán a harmadik helyre, és most őket tartják a harmadik legesélyesebbnek a bajnoki cím megszerzésére. Szerintem az az igazság még egy picivel följebb van, talán az 1-2-be befér ez a Warriors.
De egy újabb csapat, bocsáss meg, ahol a rotációt újra fel kell találni full éles helyzetben, és több ilyen csapatunk van a playoffban.
Még egy hiányzó nyugatról, akivel kapcsolatban meg vagy 19 meccsen át lelkesen szoktunk itt beszélni, hogy hát Zion Williamson már megint mit csinált, láttad, vagy nem játszik Zion Williamson. Úgy tűnik, hogy a közeljövőben inkább az utóbbi fog vele megtörténni, vagyis hogy nem fog pályára lépni majd. Griffin is nyilatkozott erről, a sportigazgatója a Pelicansnek, aki azt mondta, hogy ezt majd a playoff egy pontján valószínűleg, de most még biztos nem jön Zion.
Igen, hát ő január 2-án sérült meg. Addig, amit mutatott, az szerintem lenyűgöző volt. Nálam abszolút benne volt abban az öt játékosban, akit minden reggel megnéztem, hogy mit csinált. Ez a Pelicans utána dugóhúzó, és aztán most nagyon szépen kihúzták magukat, McCallumestől, Ingramestől, Herbert Jones 30-valahány pontos karriercsúcsot dobott.
Második védekezés az utolsó 15 meccsen az egész NBA-ben, másodikok.
Volt vagy három arcuk ebben a szezonban. Valószínűleg főleg egy ilyen típusú combsérülés, ami egy full ártalmatlan szituációban van, már elvileg szabadon edzhetne, de valami visszatartja őket. Én nem hiszem, hogy ebben a szezonban őt kéne erőltetni. Nagyon sokat tudtak fejlődni pont ezek a Herb Jones típusú játékosok ebben a csapatban. Trey Murphyből egy kifejezetten hasznos kezdőjátékos lett Zion Williamson hiányában. Inkább hagyják most már ott a kispadon. Még amit nem fogyott le tavaly nyáron, az fogja le idén nyáron. Aztán hát, ha jövőre ez menni fog, én őt nem kockáztatnám meg, mert utána meg kell fejelniük majd egy Grizzlies-t, egy Denvert. Az meg azért egy elég komoly feladat.
Egy-egy kérdés még, vagy egy-egy mondat még két játékoshoz, akivel kapcsolatban az a kérdés, hogy mikor kockáztassanak. Chris Middleton az egyik, aki bizonyos szempontból a Milwaukee Bucks legfontosabb láncszeme, az a jobb térd, az bántja most már hónapok óta, és megint azt kell neki pihentetni, hogy a csuklósérülés miatt hagyta ki a szezon elejét, most meg folyamatosan a jobb térdével vannak problémái. A másik pedig Paul George, akivel kapcsolatban pedig a csapattársa Kawhi Leonard volt elég őszinte egy sajtótájékoztatón, amikor azt mondta, hogy az a helyzet, hogy George-ra egyelőre biztosan nem számíthatunk, és ez nagyon kemény dió.
Igen, ugye ma járt le a két hét, abból a két-három hétből, amikor előzetesen mondták, hogy visszatérhet. Úgyhogy amilyen rosszul kinézett az képen, az, hogy egyáltalán erre van esély, az mindenképpen biztató. Én nekem az a két forgatókönyv van a fejemben, hogy vagy ott lesz az első meccsen, vagy nem fogjuk látni Paul George-ot. Az meg egyébként látszik, hogy ez a Clippers mély, Terence Mann jól játszik a helyén, Russell Westbrooknak voltak kifejezetten jó meccsei, de hát nyilván más polcra teszed, meg más kaliber ez a Clippers. Middletonnál állítólag igen, nem esett jól az ott neki, de az, hogy majdnem másfél hetet tud pihenni, ugye ne felejtsük el, hogy péntekről szombatra víradóra lesz a play-innek a kvázi döntője, és egy hét, most milyen nap van ma? Vasárnap?
Igen.
Igen, tehát jövő héten szombatról vasárnapra víradó éjjel, meg már késő este mi is adni fogjuk, kezdődik a rájátszás, még egy hét. A jelenlegi orvosi eszközökkel egy hét az olyan, mint régen egy hónap, úgyhogy Middleton miatt aggódnék kevésbé.
Ennyit egyelőre, főleg itt a legvégén Middleton kapcsán keletről. Reklám után majd nyugattal folytatjuk, hiszen ott vannak a legizgalmasabb kérdések, főleg a középmezőnyben. Mindjárt jövünk. Folytatjuk az Eliupot, és nem sokára be is fejezzük, hogy az Eliup átadja a helyét az NBA 360-nak, hiszen jön majd az NBA mind a 30 csapata egymás ellen egy körkapcsolás, egy grandiózus körkapcsolás keretein belül nagyjából éjfélig tart majd az. Nagyon sokat gondolkoztunk azon az elmúlt hetekben, mi lesz az NBA legizgalmasabb kérdéseivel, melyik csapat nyeri majd a keleti főcsoportot, mi lesz a keleti első, második, harmadik helyen, kik jutnak be a playoffba keleten, a play-inbe keleten, mi lesz a nyugati első helye. minden kérdés eldőlt keleten, minden csapat helye már fix az utolsó nap vége előtt, nyugaton viszont még nem tudunk mindent. Az első a Denver, a második a Memphis, a harmadik a Sacramento, a negyedik a Phoenix, az Oklahoma City a tizedik, de hogy az ötödik és a kilencedik hely között mi történik, na az ma este fog eldőlni, és első ránézésre 16 különböző változat van, de azért nem biztos, hogy ez ennyire izgalmas lesz majd, mert azért soknak tűnik a tuti meccs. Mennyire lesz izgalmas szerinted?
Én azt gondolom, hogy két olyan mérkőzés van, ahol meglepetés lenne a meglepetés. Ez a Warriors portlandi vendégjátéka, illetve a Lakers a Utah Jazz-zel fog játszani. Ott azt hiszem, hogy ha nem nyernek, az őrült blama lenne. A Lakers ha nyerne és a Warriors nem nyerne, akkor például a Lakers bejutna egyeneságon a playoffba, szóval ezt nem fogják megkockáztatni. A Clippers ugye a Suns-szal játszik, ők trükközhetnének, hogyha akarnának, mert ugye ez azt is jelentené, hogy akkor a Suns-szal mennek majd az első körben, és ami azért elnézve, hogy hogyan játszanak, amikor Durant is egészséges, nem egy életbiztosítás. Viszont, ha veszítenének akár szándékosan, akkor akár olyan szitu is előfordulhatna, hogy kicsúsznak egészen a play-inig. Úgyhogy szerintem a mérkőzésnek, vagy a napnak a legfontosabb mérkőzés ebből a szempontból a Pelicans meg a Timberwolves összecsapása, ahol viszont ténylegesen helyek cserélhetnek gazdát.
Elvileg a Pelicans az egyetlen csapat, amelyik az ötödik és a kilencedik hely között, ahogy láthattátok azt a színes ábrát, még bárhol végezhet, de hogyha egy-két tuti mérkőzés teljesül, akkor a Pelicans azért a 8.-9. helyben reménykedhet reálisan, attól függően, hogy nyer, vagy veszít a Minnesota Timberwolves ellen, és hát azért az sem mindegy, persze, hogy egy vagy két meccset kell nyerned a rájátszáshoz. Ez a Lakers, mert szerintem ez érdekel mindenkit, az a Lakers-e, amelyik akár egy bajnoki, egy nyugati döntőt is tud játszani.
Hogy tekerjek csak addig vissza, amikor voltak a szezon végére a nagy mondások, és azt mondta, hogy meg lesz nekik egyeneságon a play-in, a playoff.
Hát nem lesz.
Egy meccsen múlik úgy, hogy LeBron James egy hónapot nem játszik. És közben hogyan védekeznek, hogy milyen a hangulat az öltözőben, én azt hiszem, hogy akárki kapja majd meg őket néhány órán belül az első körben, ott azért el kell kezdeni majd gondolkozni. És ha mondjuk ez egy Memphis Grizzlies, hogy mihez fog kezdeni Jaren Jackson Jr. mondjuk Anthony Davis-szel, és hány percig fog tud ellene védekezni, mielőtt az év védőjeként 8 perccel megint leül fog a három falttal. Úgyhogy szerintem nagyon sok jó játékos van ebben a csapatban, akiket meglehetősen gyorsan összepakolt egy koherens egységé Dervinhem. Nem a megbízhatóság és a kiszámíthatóság a legfontosabb erényük. Az, hogy Anthony Davis elég jól fog játszani, meg az, hogy LeBron James elég jól fog játszani, ez adottság. De azon kívül, hogy mit kapsz Russell-től, mit kapsz pláne Schröderről a kispadtól, hogy Hachimura melyik arcát mutatja, nem feltétlen az az életbiztosítási jellegű csapat, amivel neki indulsz, viszont egy ilyen szituáció, ahol a csapatok már egy teljesen más ritmusban készülnek a másiknak a mérkőzéseire, amikor az ilyen ugye beszélgettünk talán erről is, hogy miközben jönnek a 70 pontos meccsek, ugye még mindig Michael Jordan tartja 69 ponttal a playoff rekordot 1986 környékéről. El fognak tűnni ezek az elképesztő 50 pontos teljesítmények. Most ezt gondolom, aztán lehet, hogy nem így lesz. És amikor ezekre nem számíthatsz, akkor kire nézel vissza? A LeBron James-ekre, az Anthony Davis-ekre, a Kevin Durant-ekre. És ha megnézzük, hogy melyik csapat tud felvonultatni két ilyen játékost, akkor a Lakers nem hiszem, hogy elmarad bármelyik nagy esélyessel szemben, leszámítva a kort és a sérülékenységet. Azt nehezen látom, és kíváncsi leszek, hogy hogyan lehet megverni ezt a Los Angeles Lakers négyszer, egy makkegészséges körülményekhez képest Davis-szel és James-szel.
Nagyon érdekes lett nyugat hajrája abból a szempontból, hogy egyáltalán nem beszélgetünk az első helyezett Denver Nuggetsről, egyáltalán nem beszélgetünk a második Memphisről. Az első, amelyik szerintem mind a két csapat egyébként úgy körülbelül ott lesz a második körben, én azt gondolom, hogy majd nem biztosan, de a Sacramento Kings nálam az a csapat, amelyikről a legnehezebben döntöm el, hogy ebben a Kingsben, amelyik ennyi idő után újra benn van a playoffban, mennyire tudok hinni, mennyire érdemes hinni, mennyire átültethető az, amit ők csinálnak a rájátszása, mert azért az, hogy egy csapat a 24. védekezéssel megy neki a playoffnak, ahol minden lelassul, ahol az nem tudom, hogy jó lesz-e.
Nézzük meg őket az első meccsükön. Biztos, hogy pokoli hangulat lesz majd Sacramentóban. Én azt hiszem, hogy eseti jelleggel kell vizsgálni azt, hogy ki az, aki majd jön ellenük. Szerintem a Golden State Warriors jobb csapat náluk. Viszont egy Paul George nélküli Clippers ellen jó eséllyel futhatnak neki a második körnek. Ha ne adj Isten felküzdené magát a Lakers a hatodik helyre, kevés esély van erre, azért ott sem őket hoznánk. De tényleg lenyűgöző, ahogyan támadnak, viszont ez a támadójáték szinte minden csapatnál egy lépést hátra lép, amikor jön a playoff, viszont a védekezésnek meg négyet kéne előrelépnie, és egyszerűen ezt a gárdát még nem erre találták ki, hogy már idén is így védekezzen. Mike Brown a támadást összerakta a segítőivel, öröm őket nézni, de hát a túloldalon is öröm a másik csapatnak, mert hogy ajtóablak helyzetek folyamatosan. Az biztos, hogy unalmas meccseket, meg pontszegély meccseket jó esélyen nem fog játszani a Kings.
És hát perceken belül elkezdődik a nagy rohanás, mert az alapszakasz utolsó játéknapjával és a 30 csapatos körkapcsolással egy őrült rohanás indul el az NBA rájátszással. A play mind a 6 mérkőzése a Sport TV-ben, de amikor jövő héten találkozunk, akkor már a playoffnál tart az NBA, úgyhogy ha van olyan haver ismerős, aki úgy régóta gondolkozik, hogy kövesse az NBA-t, na most csörögjetek rá, hogy legeslegkésőbb 7-kor tessék bekapcsolódni, mert minden csapatot látunk, minden csapatról beszélünk, és képbe lehet tenni mindenkit, elkezdődik tulajdonképpen a szezon végi nagy menetelés.
Igen, és az első két körben még megtartja az NBA a nézőbarát európai időpontokat, a főcsoport döntőtől viszont pedig már minden meccset egyenes élőben adunk, úgyhogy tényleg ez most egy tökéletes időpillanat arra, hogy beszállj az NBA-be, és aztán kb. Június közepéig ne is engedd el.
Úgyhogy találkozunk pár perc múlva. Sziasztok!